kedves testvérek! A mai vasárnap, tehér vasárnap, a húsvét nyolcadának a befejezése, ha bár a hagyományos naptár szerint ez a nap már kívül esik a húsvét nyolcadának. A nevét, mint sokan tudjuk, onnan kapta, hogy egészen eddig a napig a húsvét éjszakáján megkereszteltek, a kereszteléskor kapott fehér ruhában jártak, minden nap megjelentek a szentmisén, ahol megáldoztak, minden este a vesperáson, ahol különleges körmenettel elmentek a keresztútig, hogy hálát adjanak a keresztség kegyelméért, és a mai napon levették ezt a fehér ruhát, tehát a teljes neve a vasárnapnak a Dominicae Altis Depositis, tehát a levetett fehér ruhának a vasárnapja. Ekkor jelentek meg először a hétköznapi ruhákban, ezzel mindegy átléptek a keresztény hitnek a mindennapi hétköznapi megélésébe. Tehát most kell apró pénzre váltani, amit a szentségben kaptak, és ezért kéri a mai kezdő könyörg és a kollekta, hogy a húsvét kegyelmét, amit megünnepeltünk, életünkben és erkölcseinkben is megőrizzük. Ugye nagyon nagy a kísértés, és az ördög erre rettenetesen rájátszik, hogy hát vége a nagykönyvnek, most mindent el kell engedni, most aztán jöhet a dősölés, és pillanatok alatt visszacsúszunk a régi szokásainkba, akár a régi bűneinkbe is, tehát engedjük, hogy a sátán ilyenkor viadaljon, hogy a föltámadás öröm napjaiban továbbra is folytassa Jézus passióját, azáltal, hogy a Krisztusban megváltottakat visszaálljon a bűn mocsarába, és nem is gondolunk arra, hogy ezáltal még sokkal súlyosabb bűnt követünk el, és hát ezért mondja Szent Ágoston atyánk is a fehér vasárnapi prédikációjában, mint egy jó atyaként könyörög a gyermekeinek, az újonnan megkereszteltetnek és a többi hívőnek is, akik ugye megtisztultak a húsvéti szentségekben, hogy ünnepeljünk rá, de ne a régi kovásszal, sem a tisztaság és gondoltság kovászával, hanem a szentség is a tisztátalanság kovásztalan kenyerével. Tehát nem azért tartottunk nagy bőjtöt, hogy most egy pillanat alatt leengedjünk és minden tisztaítítsünk, hanem azért tartottunk nagy bőjtöt, hogy eljussunk egy bizonyos szintre, utána azon a lelki szinten meg is maradjunk, sőt növekedjünk. Ezzel örömet okozunk Urunknak, az ő feltámadásának a ünnepi napjaiban, és ne pedig tördöljük a szívébe azáltal, hogy visszacsúszunk a régi állapotba. Tehát ilyen értelemben legyünk irgalmasok mi is az Úr Jézushoz, hogy nem okozunk neki a legnagyobb ünnep és az ő dicsőségének a napjaiban újabb fájdalmat. Ne hosszabbítsuk az ő passióját ezen túl is. Tehát látjuk azt, hogy ez az a nap, amikor az apostolok is szépen lassan visszarendeződtek a hétköznapi életben, de még mindig nem tértek magukhoz a nagypénteki megrázkódtatásból, és ezért nagyon is rászorultak arra, hogy a föltámadott, ahogy a nő maga mondja, mint tyúk összegyűjtse csipéjét a szárnyak alá, tehát a kételkedés, a hitetlenség, a csalódottság miatt szétosztott apostolokat ismét összegyűjteni az egyházban, az egy közösségben. Életbe vágóan fontos ez, hogy ugye az föltámadott akkor jelenik meg, amikor együtt vannak a tanítványok, mégpedig először ugye a föltámadás napjának esély, utána pedig 8 nap múlva, vagyis a következő vasárnap. Tehát itt látjuk azt, hogy bár ugye direkt parancs nincs a Szentírásban a vasárnap ünneplésére a szombat helyen, de ez az egyik legkorábbi apostoli hagyományunk, amit az egyház eldöntött, hogy a vasárnap, mint az Úr föltámadásának a napja, rangosabb, magasabb, fontosabb, mint az ószövetségi szombat, tehát mi ezt fogjuk ezentúl tartani az Úr napjaként. És ebből is látszik, hogy mennyire megalapozatlan az a ő az egyetlen normája a hitnek, hanem ahogy a mai evangélium végén is halljuk, azt mondja, hogy ugye még sok egyéb jelet is cselekedett Jézus az ő tanítványai által, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Egy másik hely azt mondja, hogy ha mindent leírnának, amit az Úr mondott és cselekedett, akkor az egész világ nem tudná befogadni a könyveket, amiket írni lehetne. Tehát ugye pontosan itt a Szentírás utal önmagán túl a szent hagyományra, amit az apostolok tapasztaltak, és amit továbbadtak szóban, gyakorlatban, és ennek csak egy kis részét leírták a Szentírásban. Tehát a szent hagyomány az ősi és tágasabb, mint a Szentírás. A Szentírás annak csak egy része, amely ugye írásban rögzül, és amire nyilván megvannak az isteni garanciák a véletlenségre vonatkozóan. Tamás apostol addig tud kételkedni, amíg távol marad az egyháztól, amíg a saját útjait járja, de ő is nagyon rájuk arra, hogy magányos farkasként a saját szobán négy falak között nem tudom megfelelően megélni a kereszténységemet, a Krisztus kapcsolatomat, hogyha azt akarom, hogy a hit épségben megmaradjon bennem, akkor visszatérek a közösséghez, ugyanúgy, mint az Emmauszi tanítványok is, hogy siettek az apostolok is Péter közösségébe, és ott aztán megosztották a saját tapasztalatukat, és az apostolok tapasztalatán az ő hitük is megerősödött, megszilárdult. Hát nézzük meg, hogy ezen a közösségen kívül, ami az apostoloknak a közösségen Péter vezetésével, még mi az, ami ebben a közösségben élteti a hitet, megtartja a hívekben a húsvétnek a kegyelmeit, a lelki tisztaság kegyelmi állapotát. Hát először is ugye, miután az Úr Jézus a kereszten legyőzte a bűnt és a halál, és annak szerzőjét a sátán, most kiosztja ezeket az ajándékokat, ezeket a kegyelmeket, amikor az apostoloknak átadja a Szent Lelket, hogy legyen hatalmuk a bűnök megbocsátására. Ugye az utolsó vacsora termében már pappá, sőt püspökké szentelte őket, amikor azt mondta, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, tehát hatalmat adott nekik a szentmise ünneplésére, és most pedig hatalmat ad nekik a bűnbocsánatra is. Tehát az Istennek az az akarata, hogy aki vele ki akar békülni, az nem elég, hogy magánúton a szívében bánja a bűneit, nem elég, hogy magánimádságban megvallja ezeket, hanem oda kell mennie egy másik gyarló emberhez, aki ugyanolyan bűnös és rászoruló Isten irgalmára, de a Szentlélek által hatalmat kapott a bűnök bocsánatára, tehát Krisztus megosztotta vele a saját papságát, és ennek a felszentelt testvéremnek vallom meg a bűneimet Isten helyett, és Isten rajta keresztül küldi nekem a bocsánatot. Tehát ugye a bűnbocsátó hatalom az egy ítélő hatalom is, hiszen meg kell ítélnie a gyógyhatónak, hogy kinek bocsáthat meg, és kinek kell megtartani a bűneit. Mert hogy olyan is van ez a kulcsok hatalma, hogy ahol nincsenek a föloldozásnak, a bűnbocsánatnak az megfelelő ugye alapjai, az őszinte vallomás, bűnbánat és megtérés, ott meg kell tagadni a föloldozást, tehát ott a megtartás hatalmát kell gyakorolni. Ott pedig, ahol valóban megvan az őszinte bűnbánat és a megtérési szándék, ott az irgalomnak a kulcsát, a feloldozás hatalmát kell gyakorolni. De minden esetben nem a bűnös ember határozza meg az Istenhez való visszatérés útját, hanem maga az Isten az, aki előírja és pontosan meghatározza a megházában, hogy hogyan folytatódik a megvárás bűne, hogyan érvényesül a gyakorlatban a bűn és a sátán feletti győzelem. Aztán látjuk azt is, hogy egy tapasztalatot enged Tamás apostolnak az Úr Jézus, tehát az ő élő jelenlétének a tapasztalatát, sőt meg is érinti Krisztusnak a testét, a sebeit. Önmagában ez azért nem lett volna elegendő, hiszen Ugye mások is látták őt föld életében, és mégsem hittek benne, hanem nagyon sokan őt elutasították. Most is a földtámadás után önmagában az Úrnak a fizikai látása nem elegendő, mert látjuk, hogy az apostolok, bár látják őt fizikai valójában, hát még mindig kételjának a szívükben, még mindig bizonytalanok, még mindig, hát ha meg akarják őt érinteni, és még mindig azt gondolják, hogy kísértettel van dolguk, vagy a saját elméjük áprázatával. Tehát itt több kell, mint a puszta fizikai látás, egy lelki látásra van szükség, amit megint csak Isten ajándéka, és amit úgy nevezünk, hogy hit. Ugye azt mondják az egyházatják, hogy Tamás egy ember látott, emberi testet látott, de Istenben való hitét vallotta meg. Tehát megkapta a közösségben a hitnek a kegyelmét. És hát ezért mondja az Úr Jézus, hogy most már hiszel, nem láttál, de boldogok, akik nem látnak és mégis hisznek. Kik ezek, akik nem látnak és mégis hisznek? Hát a későbbi koroknak a tanítványai. Néhány kiválasztott misztikuson kívül a legtöbbünknek nem adatott meg a fizikai látás. Azonban a lelki látás, a hitnek a kegyelme, az igenis megadatott, és ezért vagyunk mi boldogok, hogy ezt az ajándékot megkapjuk, és föl tudjuk őt ismerni az egyházában, az igaz tanításban, és a szentségeknek a kiszolgáltatásában. Ugye a mai olvasmányban nem véletlenül utal arra Szent János apostol, hogy Jézus Krisztus vér és víz által jött el. Tehát a mi életünkben is vér és víz által jön el, úgy tapasztaljuk meg őt. A vér ugye nyilván az eukarisztia, és a víz az a keresztség. Tehát a szentségi élet az, ami minket a tapasztalatban, a hit tapasztalatában részesít. És ebben rendszeresen részt kell, hogy vegyünk. Ezért szükséges a rendszeres részvétel a szentségekben és a szentségben, mert különben mi is ugye, mint Tamás apostol, kívül kerülünk a krisztusi közösséggel, saját utunkon járunk és előbb-utóbb kreálunk egy saját hitet és egy saját Krisztus képet, Isten képet, ami azonban bálvány. És mint a többi bálvány, esetképes üdvözíteni. Csak a hiteles Krisztus, aki az ő egyházában él tovább, és ott folytatja a megváltás művét. Tehát ugye az a két szentség az alapvető, a hitnek a megjelenési, a hitnek a ajándékában és a hitnek a megtartásában, ami Krisztus megnyílt oldalából nyílt. Vér is víz, keresztség és eukarisztia. Igen, testvérek, szóval az egyháznak a nagy vasárnapja ez a mai vasárnap, és a föltámadott folyamatos jelenlétének a vasárnapja. Tehát mi is minden hibá és emberi gyengeségei ellenére ezért akarunk ennek az egyháznak a tagjai maradni, ezért veszünk részt az ő életében, mert máshol nem találkozhatunk a hiteles, igazi Krisztussal, máshol nem tudjuk megérinteni az ő sebeit, ahogy ez a szent áldozásban történik, máshol nem tudunk részesedni a bűnök bocsánatában, ahogy ez a Szent Jónásban történik, és máshol nem halljuk azt az igaz tanítást, amelyet az egyháznak adott Szentlélek garantál és éltet a századokon keresztül, hogy minden emberi borzulástól ment legyen, és hogy valóban minket is ugyanaz a hit, ugyanaz a lelkesedés éltessen, mint egykor az apostolokban. Tehát testvérek, ahogy a Szent János a végén mondja, hogy mindezek azért irattak meg, azért hirdetik nektek, hogy higgyétek, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, és hogy a hit által életetek legyen az ő nevében. Tehát valójában ez élet-halál kérdése. Tehát az élet az ott van, ahol Krisztusban hisznek, mint Isten fiában, mint megváltóban, ahol ők ilyenként elfogadják. És a béke is igazából csak ott van. Manapság rengeteget beszélnek a békéről, mert hiszen annyi a békétlenség a nagyvilágban, közvetlenül a mi szomszédságunkban, ugyanúgy a közel-keleten, és valóban hát az egész világ forrong, minthogyha egy újabb világégés küszöbén lenne. Nincs béke a szívekben is. Látjuk, hogy ma is a választás napján mennyire felfokozódtak az ellentétek, akár családokon, baráti körökön belül is. Tehát nincs meg ez a vége, mert a vége testvérek az csak ott van, ahol Krisztus jelen van a földtávon. Csak az ő vége az igazi vége. 11. Pius pápának volt ez a jelszava, hogy Pax Christi in regno Christi, hogy Krisztusnak a vége csak Krisztus országában lehetséges. És ezért az egyháznak az a célja, hogy a hitet átadva, a hitet őrizve, a hitet táplálva, életet adjon az embereknek, azt az életet, amely egyedül képes biztosítani az igazi békét. Ez sokkal több, mint a biosz, a biológiai élet, ez már zoé görög szóval szólva, a természetből Istennek élet. Ez hozta meg az igazi békét, és ebbe az életben a megtérés, a hit által, a szentségek által tudunk elérni. Adja jó Isten, hogy ezt az örömöt megértsük, valóban készségesen engedelmeskedjünk az Úr szavának, és megtapasztaljuk az ő örömét, hiszen az Úr látán örömöt